Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Korunk legnagyobb emberi jogi válságának nevezte a keresztényüldözést Aszbej Trisztán, a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára Tusnádfürdőn. Aszbej Trisztán a témában tartott kerekasztal beszélgetésen kiemelte: egy olyan ezer éves keresztény nemzetnek, mint a miénk, amely a vérzivataros évszázadok alatt megtapasztalta az üldöztetést és az elnyomást, erkölcsi kötelessége, hogy üldözött hittársai felé forduljon. A magyar nemzetnek két ilyen felelőssége van, az egyik a külhoni magyarok, a másik az üldözött keresztények felé fordulás, mutatott rá. Aláhúzta: azért is szükség van arra, hogy Magyarország felelősséget vállaljon, mert az üldözött keresztényeknek világszerte az alapvető emberi jogai sérülnek. Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat szerda este. Ezzel eldőlt, hogy az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára. A központi ponthatárváró rendezvényt Debrecenben tartották, de Budapesten és számos más nagyvárosban is szerveztek hasonló pont ott partit. Azok a felvételizők, akik a jelentkezéskor megadták a mobil számukat, tegnap 20 órakor SMS-t kaptak az eredményről. Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter a debreceni helyszínen a távirati irodának azt mondta: a sikeres, megújult magyar felsőoktatás, a 310 000-es egyetemi közösség ma este a ponthatár meghatározásokkal több mint 90 000 felvett hallgatóval bővült. Hozzátette: egyre nő immár második éve a műszaki, természettudományi mérnök, informatikai, agrár, illetve az orvos egészségtudományi szakokra felvettek száma, miközben a tanár-tanító-pedagógus képzés a második legnépszerűbb lett a felvettek körében. Hankó Balázs szerint szintén nagyon fontos, hogy minden második hallgatót vidéki egyetemekre vettek fel. A tárcavezető ezúttal is kiemelte: az új egyetemi modell sikeres, a megújított felvételi folyamatban pedig a 100 intézményi pontban, ami a pontok egyötödét jelenti, lehetősége volt az egyetemeknek arra, hogy a saját maguk szempontjait súlyozzák. Az európai parlamenti választásokon kifejezésre jutott a változás igénye, és a Magyar Uniós elnökség felelőssége, hogy ennek a változtatásnak az igényét képviselje, megjelenítse, mondta Bóka János, európai ügyekért felelős miniszter Tusnádfürdőn a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor egyik rendezvényén. A magyar EU elnökség célkitűzéséről rendezett pódiumbeszélgetésen a miniszter megállapította: az elmúlt 5 évben Brüsszel elhibázott válaszokat adott számos területen, amelyek közül a versenyképességet, kohéziót, mezőgazdasági politikát és demográfiai kihívásokat emelte ki. Bóka János szerint a Magyar Uniós elnökség speciális abban a vonatkozásban, hogy egy intézményi ciklust lezáró, másikat kezdő elnökségről van szó, amikor lehetőség van arra, hogy az EU következő 5 évének politikai irányait befolyásoló korrekciós jelzéseket tegyen. Mezővédő erdősávok létesítésével kapcsolatban pilot projektet indít az Agrárminisztérium, jelentette be Nagy István tárcavezető a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor kerekasztal beszélgetésén Tusnádfürdőn. A szaktárca távirati irodához eljuttatott közleménye szerint a miniszter a rendezvényen arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt 100 évben megduplázódott a hazai erdőállomány, itt azonban nem lehet megállni. A minisztérium ugyanis elkötelezett amellett, hogy az ország fával borított területét 24%-ról 27%-ra növelje. Ebben a folyamatban támaszkodni kell azokra a szakemberekre, akik a fenntarthatóság érdekében hozzák meg döntéseiket. legördült a zalaegerszegi gyártósorról a Magyar Honvédség első magyarországi gyártású gyalogsági harcjárműve, jelentette be a honvédelmi miniszter Zalaegerszegen, a gyárban tartott rendezvényen. Szalai Bobrovnicki Kristóf az átadáson közölte. Az ukrajnai háború megmutatta, hogy jól működő, az országot minden időben és helyzetben ellátni képes hadiiparra minden országnak szüksége van. A hazai hadiipar újjáépítését célzó erőfeszítések kapcsán elmondta. A szomszédban zajló konfliktus újra bebizonyította azt is, hogy hadiipart, harckocsigyártó, lőszergyártó kapacitásokat nem lehet rögtönözni. Ehhez hosszú távú fejlesztésre, tervezésre van szükség. Végül az időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható egy összeáramlási zóna mentén az északi középhegység keleti részén, illetve a Tisza vonalában lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Így ott záporzivatar kialakulhat. Az északi északnyugati szél nagy területen lesz élénk, időnként erős. A hőmérséklet napközben 24 és 29 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum-ekke-gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Éltem úgy, ahogy más, velem is zajlott az élet. Egy-két szív tobbanás, de sohasem mondtam, hogy félek. Attól, amit manapság inkább csak viccesnek tartok. Hátsó ülések, albérletek, unalmas kalandok. Két kicsi csík lesz az a jel. Boldog leszek, ha lassan életre kell. Ő, aki nem volt, majd megszületik, s vele a boldogság is végre megérkezik. Hazajött egy nap a kedves, belépett a szobába, belépett a szobába,
és leültetett az ágyra, leültetett az ágyra, kezében egy műanyag párca, a párcán két kicsi csík volt, érkezett, azt kiabálta, két kicsi csík lesz az a jó, s boldog leszek, ha lassan életre kell. Ő, aki nem volt, majd megszületik, s vele a boldogság is végre megérkezik. Jön majd egy kedves, aki leültet téged az ágyra, és majd neked is ugyanazt mondja, az a vékony kis műanyag párca, két kicsi csík lesz az a jel, s boldog leszek, ha lassan életre kell. Ő, aki nem volt, majd megszületik, vele a boldogság is végre megérkezik. Két kicsi csík lesz az a jel, így boldog leszek, a lassan életre kell. Ő, aki nem volt, majd megszületik, s vele a boldogság is végre megérkezik.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén az Egri Híd Tudományi Főiskolán átvették diplomájukat azok a levelező tagozatos hallgatók, akik 1-3, illetve 5 éves képzésben készültek hitoktatói tevékenységre. 5 fő kapott katekéta lelkipásztori munkatárs diplomát, 5 személy vett át hittanárnevelő diplomát, valamint 6 pedagógus kapott katolikus hit és erkölcsoktató oklevelet a 2,5 éves felsőfokú szakirányú továbbképzést követően. Műsorunkban dr. Dolhai Lajos atyának, az Egri Híd Tudományi Főiskola rektorának köszöntőjét hallják.
Főtisztelendő paptestvérek, kedves végzős hallgatóink, Krisztusban kedves testvérek, nagyon valószínű, hogy mindnyájan több alkalommal is jártunk már Miskolcon. Az is valószínű, hogy Miskolc főterén betértünk abba a hatalmas kéttornyú templomba, amit mindszenti templomnak szoktunk nevezni. A 18. században épült ez a templom barokk stílusban, Szent Péter és Pál apostoloknak a tiszteletére, és az elmúlt években kívül-belül teljesen megújult, megszépült. Nagyon szép ennek a templomnak az oltárképe, hatalmas oltárképe Péter és Pál apostoloknak az alakjával, de különösen is figyelemre méltó számunkra, hogy a templom menyezeti freskója alatt, körben a templom falán van egy hatalmas felirat, amelyen ez olvasható: imádjuk az Isten fiát Péter hitével és Pál szeretetével. Kedves testvérek, a mai nap, a mai ünnep arra biztat bennünket, hogy mi is imádjuk az Isten fiát Péter hitével és Pál apostolnak Jézus iránti szeretetével, és a mai napon ebben az ünnepi szentmisében elmélkedjünk arról, hogy milyen is volt Péter apostolnak a hite, és Pál apostolnak az Úr Jézus iránti szeretete. Tanulságos, meg sokat mondó számunkra, hogy az Úr Jézus nyilvános működése idején csak Péter apostol volt az, aki nem csak az életével, hanem a szavaival is kifejezetten megvallotta a megváltó Jézusba vetett hitét. Az evangéliumok Péter apostolnak három ilyen hitvallását is megőrizték számunkra. Az első és talán legfontosabb hitvallása Péter apostolnak az, amit a mai ünnepi evangéliumban hallottunk. Amikor az Úr Jézus kérdésére Péter apostol az apostoli közösség nevében is megvallja a hitét, és azt mondja Jézusnak, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Szokatlan számunkra ez a hitvallás, de a korabeli istenfélő zsidók megértették ezt a rövid hitvallást, amelyet Péter apostol azt vallotta meg, hogy ő is, meg az apostolok is hisznek abban, hogy az Úr Jézus az Istentől megígért messiás, és abban is hisznek, hogy a megváltó Jézus nem csak egy a próféták között, hanem ő benne és ő általa, a fiú, a második isteni személy, értünk emberekért, a mi üdvösségünkért emberré lett, ő az Isten fia. Nem olyan hitvallás ez, mint az apostoli hitvallás, vagy a niceai konstantinápolyi hitvallást, amit az ünnepi szentmiséken el szoktunk mondani, de éppen a rövidsége, meg a személyessége miatt is példaértékű számunkra, hogy mi is legyünk olyan keresztények, akik nem csak életünkkel, hanem még saját szavainkkal is megvalljuk a hitünket, ha az úgy adódik. Mi a hittudományi főiskola tanárai bízunk abban, hogy az elmúlt évek tanulmányai segítették a mi végzős hallgatóinkat abban, hogy meg tudják vallani a hitüket. Abban is reménykedünk, hogy az itteni tanulmányok segítik majd őket abban, hogy majd a hittanórákon a kisebb-nagyobb gyermekeknek, vagy esetleg a felnőtteknek is érthetővé és elfogadhatóvá tudják tenni az apostoli hitvallás szavait. És abban is bízunk, hogy az itteni előadások meg a vizsgák segítették a mi végzős hallgatóinkat abban, hogy tökéletesedjék, erősítjék a hitük és a megváltó Jézussal való kapcsolatuk. János evangéliumának 6. fejezete is megőrzött egy szép hitvallást Péter apostoltól, ami szintén nagyon fontos számunkra. János evangéliumának 6. fejezete azért is fontos számunkra, keresztény katolikusok számára, mert a csodálatos kenyérszaporítás után ebben a fejezetben olvasható az Úr Jézusnak az élet kenyeréről szóló nagy beszéde, amelyben előre megígéri az oltári szentségnek az alapítását. És az evangélista azt is leírta, hogy Jézusnak a szavai után, mikor azt mondta az Úr Jézus, a kenyér, amelyet adni fogok az én testem a világ életért, a tanítványok, illetve a hallgatóság közül egyesek otthagyták az Úr Jézust, elmentek, mert nem tudták elfogadni Jézus szavait, azt mondták, hogy kemény beszéd az, ki fogadhatja el. Mire az Úr Jézus azt mondta az apostoloknak, talán ti is el akartok menni, mire Péter a többiek nevében is azt mondta, Uram, kihez mennénk? Az örök élet igé nálad vannak. Mi hiszük és valljuk, hogy te vagy az Isten szentje. Kedves testvérek, mostanában mindnyájan látjuk, meg egy kicsit szomorúan tapasztaljuk, hogy napjainkban is Jézus tanítványai közül sokan vannak olyanok, akik ott hagyták, illetve ott hagyják az Úr Jézust. Gondoljunk csak a népszámlálás eredményeire. 12-13 esztendő alatt 900 ezerrel csökkent azoknak a katolikusoknak a száma, akik kifejezetten is megvallották a hitüket, meg akik hitoktatnak, gondoljanak arra, milyen szomorú jelenség az, hogy az első áldozók meg a bírmálkozók közül nagyon sokan vannak olyanok, akik a szentség felvétele után nem csak a templomtól távolodnak el, hanem az Istentől is. Péter apostolnak a hitvallása biztat és bátorít bennünket arra, hogy rendszeresen imádkozzunk a hűség kegyelméért, azért, hogy az apostolokhoz hasonlóan mi is hűségesek tudjunk maradni a megváltó Jézushoz, még ebben a mai furcsa, zűrzavaros, hitetlenségre hajló világban is. Azután, kedves testvérek, Lukács evangéliumának 5. fejezete a csodálatos halfogás történetéhez kapcsolódóan őrizte meg a Péter apostolnak a 3. szép hitvallását. Péter apostol azt mondta az Úr Jézusnak ott a genezáreti tópartján, hogy Uram, amikor Jézus arra biztatja Péter apostolt, hogy induljanak halász tevékenységet folytatni, azt mondja Péter apostol az Úr Jézusnak, Uram, egész éjszaka fáradoztunk, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra kivetem a hálót. Talán mondanom sem kell, hogy ez is egy szép, komoly, mélységes hitvallás az apostoltól. Mert arra emlékeztet, arra biztat bennünket is, hogy mi is Péter apostolhoz hasonlóan higgyünk az Isten szavában, az Isten igéjében, hogy annak van ereje. És az Isten igéje, a megváltó Jézus tanítása az, amely képes elvezetni bennünket a földi és az örök boldogságra. Péter apostolnak a magatartása, meg a szavai bennünket, papokat, meg gyakorló, meg leendő hitoktatókat egy kicsit vigasztal is, meg bátorít, amikor olyan eredménytelennek látjuk, ami igehirdető, meg hitoktató tevékenységünket, amikor látjuk azt, hogy a mi hitoktatásunknak nincs eredménye, tanítjuk a gyermekeket a hittanórákon, de nem nagyon szívesen járnak, meg elmaradoznak a templomtól, és előbb-utóbb még a hittanórára sem járnak. Péter apostol példája arra emlékeztet bennünket, hogy önmagunkban egyedül, a megváltó Jézus segítsége nélkül, a Szentlélek Isten kegyelmi segítsége nélkül nem lehet eredményes a mi hitoktató, evangéliumot hirdető tevékenységünk. Kedves testvérek, nyilvánvaló, hogy Szent Pál apostol Jézus iránti szeretetéről is érdemes lenne, meg lehetne sokat beszélni és hosszasan elmélkedni. Ezt is mindnyájan jól ismerjük. Röviden azt szoktuk mondani, hogy Szent Pál apostol szenvedélyes szeretettel szerette a megváltó Jézust. Szent Pál apostolnak a levelei, meg azután az apostoloknak a apostolok cselekedeteinek a könyve tanúsítja Pál apostol Jézus iránti szenvedélyes szeretetét. Gondoljunk csak arra, Pál apostol az egyik levelében azt írja, nem akarok köztetek tudni senki másról, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítetről. Azután azt mondja Szent Pál apostol, Krisztus szeretete sürget minket, és sürget engem, hogy hirdessem minden embernek, hogy Krisztus meghalt bűneinkért, és föltámadt a mi megigazulásunkra. És azután lehetne még sorolni, kedves testvérek, hogy Pál apostolnak a levelei, meg az apostolok cselekedeteinek a könyve, hogyan tanúskodik Pál apostol Jézus iránti szeretetéről. Gondoljunk csak arra, hogy Pál apostol az akkor ismert világban, a nagy római birodalomban mindenütt hirdette Jézus evangéliumát, Jézus iránti szenvedélyes szeretettel és hittel. Azután gondoljunk csak arra, hogy Szent Pál apostol hogyan alapította meg sorra azokat a keresztény közösségeket, egyházközségeket, amelyeknek a tagjai a hit és a keresztség által Jézus Krisztushoz kapcsolták az életüket. Vagy a mai naphoz kapcsolódva gondoljunk arra, hogy Szent Pál apostol mennyi sok szenvedést, megpróbáltatást, üldöztetést, és még a vértanú halált is vállalta, mert nem csak hitt a megváltó Jézusban, hanem szerette is a megváltó Jézust, és Krisztus iránti szeretetből áldozta fel életét azért, hogy minden emberhez eljusson a megváltás örömére. Nem véletlenül, hogy úgy is szoktuk emlegetni őt, mint a népeknek, a nemzeteknek az apostolát. Kedves testvérek, befejezésként még egy gondolatot szeretnék röviden szóvá tenni. Mindnyájan tudjuk azt, hogy az apostol, ez a görög eredeti szó, magyarul küldöttet jelent. Nyilvánvaló, talán mondanom sem kellene, hogy nem csak a 12 apostol, hanem mi mindnyájan, akik a hit és a keresztség által Jézus Krisztushoz kapcsoltuk az életünket, Krisztus küldöttei vagyunk. Azután a bérmálás szentsége is egy sajátos küldetést adott nekünk, mert a bérmálás szentségében azért nyertük el a Szentlélek Isten kegyelmi ajándékait, hogy tanúskodjunk keresztény hitünkről abban a világban, amelyben élünk. És nyugodtan mondhatom azt is, hogy azok a keresztény katolikus testvéreink, akik a mai napon katekéta, hittanári, vagy katolikus hit és erkölcs oktató diplomát kapnak, azok különleges módon is Krisztus küldöttei lesznek, mert az itt végzett tanulmányok, meg az itteni diploma lelkismeretben kötelezik a mi végzős hallgatóinkat arra, hogy ne csak életükkel, példás keresztény életükkel, hanem szavukkal és hitoktató tevékenységgel is adják tovább az örömhírt. Ne csak gyermekeiknek, unokáiknak, hanem mindazoknak a fiataloknak, gyermekeknek, akik majd rájuk lesznek bízva. Minden szentmise végén a pap, amikor elbocsájt bennünket, azt szokta mondani, a szentmise véget ért, menjetek békével. A magyar nyelvi szentmisén ezt mondja a miséző pap, a latin nyelvi szentmise végén pedig azt szokta mondani, ite missa est, ami szó szerint nem egészen azt jelenti, mint a szentmise magyar nyelvű elbocsájtása, a latin nyelvű elbocsájtás szó szerinti fordításban azt jelenti, menjetek, küldetéstek van. Kedves végzős hallgatóink, imádságos szeretettel azt kívánjuk nektek, azt kérjük tőletek, hogy menjetek, küldetéstek van, szolgáljátok Istent és embertársaitokat, a hitoktató, evangéliumot hirdető tevékenységetek által. Amen.
Congratulamini, congratulamini,
Dr. Dolhai Lajos atyát, az Egri Híd Tudományi Főiskola rektorát hallották mai adásunkban.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa gyászolja Vietnám volt elnökét. Szent Háromság, az irgalmasság forrása. A hintani dikasztérium jóváhagyta a Genovese által kapott üzenetek tartalmát. Parolin bíboros találkozott az ukrán elnökkel, és megerősítette a béke melletti elkötelezettséget. Ukrajna. Parolin bíboros ellátogatott a bombatámadástól sújtott kijevi gyermekkórházba. Ferenc pápa gyászolja Vietnám volt elnökét. Ferenc pápa részvétét fejezte ki Nguyen Phu Trong, a vietnámi kommunista párt főtitkárának és az ország volt elnökének a halála miatt. Pietro Parolin bíboros a Szentszék államtitkára által az ország jelenlegi elnökének Tho Lam tábornoknak küldött táviratában a Szentatya közelségét fejezte ki mindazokhoz, akik gyászolják az ázsiai ország hosszú ideje szolgálatot teljesítő vezetőjét, aki 80 éves korában a múlt héten hunyt el egy betegséggel küzdve. Ferenc pápa részvétét fejezi ki mindazoknak, akik gyászolják elvesztését, különösen családjának. Imádkozik megvigasztalódásukért és békéjükért. A szövegben a Szentatya nagy elismerését fejezte ki a néhai elnök szerepéért, a Vietnám és a Szentszék közötti kapcsolatok pozitív fejlődésének előmozdításában. Ferenc pápa azzal zárta gyásztáviratát, hogy megerősítette lelki közelségét Tollám elnökhöz és minden polgártársához a nemzet e fájdalmas időszakában.
Szent Háromság az irgalmasság forrása. A hittani dikasztérium jóváhagyta a Genovéze által kapott üzenetek tartalmát. Az állítólagos természetfeletti jelenségek elbírálására vonatkozó új normák életbelépése nyomán most egy újabb zöld jelzés érkezett a hittani dikasztérium részéről. Ezúttal a komói térségben található Villa Guardia Macsói kegyhelyről van szó, ahol egy énektanár és karvezető Gioacchino Genovese, két gyerekes családapa, 2000-től kezdve úgynevezett intellektuális látomásokat tapasztalt, melyekben megérezte a Szent Háromság misztériumának élő jelenlétét. A komoly, visszafogott férfi, aki soha nem kereste a feltűnést, 5 évvel később azt kérte, hogy mások is csatlakozzanak hozzá, szentségimádással, könyörgésekkel, imakilencedekkel. Genovese írásait és általában véve a jelenséget elsőre áttanulmányozva, 2010-ben Como akkori püspöke Diego Coletti a plébánia templomot a legszentebb Szent Háromság irgalmasság címmel ruházta föl és kegyhellyé nyilvánította. Július 24-én szerdán tették közzé azt a levelet, amelyet a hittani dikasztérium prefektusa Victor Manuel Fernández bíboros írt július 15-én Oscar Cantoni bíborosnak, Como püspökének, aki hozzáfolyamodott a nulla oszta elbírálásért, vagyis azért, hogy engedélyezzék a macsói jelenség tiszteletét az új normák szerint. A Ferenc pápa által jóváhagyott levélben Fernández bíboros tisztáz néhány kérdést Genovese írásaival kapcsolatban. A hittani dikasztérium prefektusa először is felsorol néhány pozitív tényezőt, amit az üzenetek tartalmaznak. A Szent Háromság az irgalmasság forrása és annak tökéletes megvalósulása. Ennek a meggyőződésnek a fényében mindaz, amit Isten vagy Krisztus irgalmasságáról megállapítottak, többször a spirituális írásokban és a tanítóhivatalban, erőteljes Szent Háromságos értelmet nyer. Tudjuk, hogy az elmúlt századok teológiai és lelkiségi megfontolásaiból kiszorult a Szent Háromság misztériuma. Ebben az értelemben Gioacchino Genovese spirituális élménye megfelel annak a múlt századi tendenciának, amely újra ráirányítja a figyelmet a Szent Háromság központi szerepére, a keresztény hit és élet számára. Genovese mester írásaiban ez az igazság hangsúlyosan fejeződik ki, az irgalmasság üzenetének szépségével, ami a Szent Háromságból forrásozik. Az emberré lett Isten fiában, megtestesülésétől egészen máig megmutatkozik számunkra a Szent Háromságos szeretetközösség végtelen szeretete. A levélben üzenetrészleteket olvashatunk. Az én megtestesülésem a Szent Háromságos irgalmasság ajándéka. Az én igém a Szent Háromságos irgalmasság ajándéka. Az én szenvedésem a Szent Háromságos irgalmasság ajándéka. Az én feltámadásom a Szent Háromságos irgalmasság ajándéka. Én vagyok az irgalmasság. Fernández bíboros megjegyzi, tehát akkor is, ha csak a fiú vette magára az emberi természetet, az egyház hivatása az, hogy egyre inkább fölfedezze Krisztus gesztusaiban a háromszemélyű Isten végtelen irgalmasságát, melyet Genovese az írásaiban úgy nevez, hogy Szent Háromság irgalmasság. Ez minden üzenet magva, mert végső soron a kinyilatkoztatás középpontja. Levelében a prefektus bíboros idézi az általa gyönyörűnek tartott imát. Te vagy, aki rám tekintesz, fölém hajolsz, magadhoz vonzol, és lehajtott fejemet magad felé fordítod, fölemeled arcodhoz, és azt mondod, hogy nézzem szívedet a szívemben, ahol az irántam érzett szereteted lüktet, hogy fülemet belemélyesszem örök dobogásába, és békésen pihenjen meg fejem. És akkor fölemeled arcomat, hogy nézze a te arcodat. Benned, Jézus ember, aki Isten vagy, a Szent Háromság irgalmasság arca, hogy szemedbe nézve valóban bízhassak benned, én Uram, én Istenem. És akkor íme, bár bűnös vagyok, benned fölemelhetem és megpihentethetem tekintetemet félelem nélkül. Az irgalmassághoz, a te végtelen szeretetedhez, én egyetlen Istenem, a szeretet végtelen misztériumának áthatolhatatlan Szent Háromsága önmagadban, ami vagy. Én szeretlek téged, te benned megújulva és megtisztulva érzem magam a bűn ezer szennyétől. A komoly püspöknek írt válaszában Fernández bíboros kitér a tisztázandó kérdésekre is. Természetesen nem könnyű pontosan nyilatkozni a Szent Háromság titkáról. És amennyire igaz ez a nagy teológusokra és az egyház tanítóhivatalára, annál bonyolultabbá válik, amikor emberi szavakkal kíséreljük meg kifejezni azt, amit egy spirituális tapasztalatban éltünk meg. Maga Genovéze is nyíltan elismeri ezt, amikor saját szavaira utalva azt mondja, hogy tisztában van pontatlanságával, mint ahogy pontatlan mindaz, amit eddig leírt. Ami a többes szám használatát illeti a Szent Háromsággal kapcsolatban, például mi, a Szent Háromság megtestesültünk, ezek nem elfogadható kifejezések, amelyek terjedését kerülni kell, ugyanis könnyen a katolikus hittel ellentétes módon értelmezhetőek, mivel csak a fiú testesült meg. Sok írásában, különösen a későbbiekben, magyarázatokat találunk, amelyek a helyes értelmezés felé irányítanak minket. Más szövegeiben például azt olvassuk, hogy a megtestesülésben a Szent Háromság nem vette magára az emberi természetet, hanem a szó, az ige emberségében szemléljük és tapintjuk isteniségét is. Vagyis világos, hogy egyfelől csak az ige testesült meg, és hogy minden szöveg, mely többes szám első személyben Szent Háromságos mi-ként fogalmaz, a három személy együttes és állandó jelenlétére utal. Másfelől pedig, még akkor is, ha csak az ige testesült meg, mindhárom személy irgalmasságként nyilvánul meg Krisztus misztériumában. Kijelenthetjük, írja levelében a hittani dikasztérium prefektusa, hogy a spirituális tapasztalat, mely a Gioacchino Genovese által elbeszélt élményből fakad a Szent Háromság irgalmassággal kapcsolatban, ha a fentiek fényében értelmezzük, ahogyan azt különböző megkérdezett szakértők állítják, nem tartalmaz az egyház tanításával ellentétes teológiai vagy erkölcsi elemeket. Ezzel együtt minden esetben úgy kell eljárni, hogy amikor antológiát adnak ki írásaiból, kerüljék a zavaros kifejezéseket tartalmazó szövegeket, és hogy a prefektus levele álljon a gyűjtemény bevezetőjeként. Az ördögre vonatkozó egyes szövegek értelmezésére utalva végül a hittani dikasztérium vezetője megjegyzi. Egy olyan Isten kifejezéseként kell értelmezni, aki soha nem feledkezik meg szeretett teremtményéről, még akkor sem, ha ő szabadon és végleg eltávolodik tőle. Az olyan írások pedig, melyek pontos utalásokat tartalmaznak a püspökre vagy más személyekre nézve, legyenek azok dátumok, időpontok, helyszínek és más körülmények részletezése, nem hasznosak a többi hívő számára, és nem is lehet isteni útmutatásként tekinteni azokat egyesek számára, az érintett személyek alapos mérlegelése nélkül. Minden további, esetleges jövőbeli üzenetet a püspöknek kell megvizsgálnia, a hittani dikasztériummal egyeztetve. A Genovese által kapott jelképes nyelvezetű üzenetek értéke abban áll, hogy igyekszik meghaladni a túlzott szakadást a krisztológia és a Szent Háromság teológia között, azáltal, hogy a Szent Háromság irgalmasság felfedezésére buzdít, mely Jézus valamennyi gesztusában visszatükröződik. A hittani dikasztérium levelének közzétételével egy időben a komói püspök nyilvánosságra hozta a dekrétumot, amely az új normák szerint a nihil obstát kategóriába sorolja a jelenséget. Ez azt jelenti, hogy nem állapítják meg bizonyossággal a természetfelettiség hitelességét, de felismerik benne a lélek működésének jeleit.
Parolin bíboros találkozott az ukrán elnökkel, és megerősítette a béke melletti elkötelezettséget. Az elmúlt napokban Pietro Parolin bíboros ukrán vezetőkkel tartott intézményi találkozói kedd délelőtt Kijevben a vatikáni államtitkár és Volodymyr Zelenszky elnök találkozójával zárultak. A találkozót követően az államtitkárság az X közösségi médiában közzétett bejegyzésben bejelentette, hogy a bíboros megerősítette a pápa szolidaritását és elkötelezettségét a háború sújtotta Ukrajna igazságos és tartós békéjének megtalálása mellett. Zelenszky tavaly júniusban már fogadott egy pápai követet. Ferenc pápa akkor felkérte a bolonyai érseket és az olasz püspöki konferencia elnökét, Matteo Zuppi bíborost, hogy látogassa meg a háború sújtotta nemzetet és találkozzon az ukrán elnökkel. Az évek során Zelenszkynek többször volt alkalma beszélni a pápával. Az utolsó alkalom 2024. június 14-én volt a G7 országok dél-olaszországi csúcs találkozóján. Ezt megelőzően 2023. december 28-án Zelenszky X fiókjában beszámolt egy telefonbeszélgetésről, amelyet Ferenc pápával folytatott a karácsonyi jókívánságok kifejezése céljából. Erről azt írta, hogy a hangsúly a mindannyiunk számára igazságos békén, és az elnöki béketerv vatikáni elismerésén volt. A pápa korábban 2023. május 13-án fogadta az ukrán elnököt a Vatikánban. Ez volt a második személyes találkozójuk, miután 2020-ban már találkoztak. 2023-ban volt az első találkozó Ukrajna-orosz inváziója óta. Két nappal a konfliktus kirobbanása után 2022. február 26-án Ferenc pápa, amint Zelenszky a Twitteren beszámolt róla, mélységes sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. Az elnök viszont kijelentette, hogy az ukrán nép érzi a pápa lelki támogatását. Egy másik telefonbeszélgetésre 2022. március 22-én került sor. Erről a Twitteren Zelenszky azt mondta, hogy tájékoztatta a pápát a nehéz humanitárius helyzetről, és arról, hogy az orosz erők blokkolják a humanitárius folyosókat, és üdvözölte a Szentszék közvetítői szerepét az emberi szenvedés megszüntetésében. Ezt követően 2022. augusztus 12-én újabb telefonbeszélgetésre került sor. A Twitteren az ukrán elnök hozzátette, hogy a beszélgetés középpontjában a lakosságot ért orosz invázió miatt átélt borzalmak álltak. Zelenszky háláját fejezte ki a pápának az imáiért, és reményét fejezte ki a pápai látogatás iránt. Parolin bíboros és Zelenszky elnök keddi találkozóján az ukrán államfő érdemrenddel tüntette ki a pápai követet. Az ukrán elnök a találkozót követően az X közösségi hálón közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a kitüntetés a bíboros kivételes szerepének elismerése a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésében, valamint támogatásáért az agresszió szörnyű időszakában. Ukrajna. Parolin bíboros ellátogatott a bombázott gyermekkórházba. Megdöbbentő egy olyan hely romjainak szemtanúja lenni, ahol az élet kezdődik, és amely mára a halál színterévé változott. Július 8-án orosz rakétacsapás érte az Ohmaddit ukrán gyermekkórházat. A támadás idején 627 gyermek tartózkodott a kórházban. A halálos áldozatok száma 2, köztük egy orvos, és 50-en megsérültek, közülük 80 kiskorúak voltak. Ezen kívül 94 gyermeket más egészségügyi intézménybe szállítottak át Kijevben. A rakéta megrongálta a sebészeti, onkológiai és intenzív osztályokat, valamint Ukrajna egyetlen vér- és daganatos betegségek laboratóriumát. A toxikológiai épületet és a kórház traumatológiai osztályát is károk érték. Június 23-án Pietro Parolin bíboros meglátogatta Ukrajna legnagyobb gyermekkórházát, amely munkája egyedisége miatt törekszik szolgáltatásainak újraindítására. A vatikáni államtitkárt Viktor Liaskó ukrán egészségügyi miniszter és a kórház főigazgatója Volodymyr Zsovnyír fogadta, aki a kórház tevékenységéről és a robbantás okozta pusztításról beszélt. A bíboros megállt az épületen kívül, hogy megnézze azokat a helyeket, ahol csak faltöredékek maradtak meg a lerombolt kórtermekből. Az intézményben üdvözölte és vigasztalta a kórházba került gyerekeket, szót váltott néhányukkal, bátorított a szüleiket, köszönetet mondott az orvosoknak és az egészségügyi személyzetnek, valamint a vatikáni Gyermek Jézusról elnevezett gyermekkórházzal való együttműködésről tárgyalt a kórház vezetésével. Parolin bíboros a kórház után a kijevi Szent Szófia Múzeum együttest kereste fel, ahol a főigazgató Nélia Kukovászka köszöntötte. Az 1037-től kezdve épült székesegyház arany és zöld kupoláival az ukrán főváros és az ország egységének évezredes szimbóluma. Az évszázadok során támadások, fosztogatás és tüzek sújtották. Az állami kezelésű múzeumkomplexum ad otthont vallási eseményeknek, például vallásközi imáknak a nagyobb állami ünnepeken. A folyamatban lévő konfliktus miatt az UNESCO tavaly szeptemberben felvette a veszélyeztetett világörökségi helyszínek listájára a kijevi Szent Szófia székesegyházat és Lviv középkori központját. A vatikáni államtitkár megtekintette a székesegyházat és a történelmi kiállítást. Az imádkozó Madonna fenséges mozaikja előtt azt javasolta, hogy imádkozzanak a szűzanyához. A vatikáni delegáció latinul elénekelte a Salve Regina Mária himnuszt. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
nap verse.
Illyés Gyula, szívem. Egy vendégem volt a szívem. Házamba tért, bennem lakott, és ott vénül meg, ott lesz halott, és örök-örökre idegen. Kiki tekintett, kacagott vagy zokogott a ráhult fényben, a világ tündöklő szemében. Ismeri mindenki, csak én nem. Nem barátom, a zsarnokom. Pribék ököl, úgy tart, hogy fájjon. Záró bilincs, nagy, hosszú láncon. De hogy mihez köt, nem tudom.
Illyés Gyula Szívem című versét Sárosi Kinga mondta el. Illyés Gyula 1902. november 2-án született a Tolna megyei Felsőrácegres pusztán. Apja uradalmi gépész, dunántúli Juhász dinasztia leszármazottja volt. 1916-ban szülei elváltak, ő anyjával Budapestre költözött. Az érettségi után a budapesti bölcsészkar magyar-francia szakos hallgatója lett. Már 1918-ban és 19-ben kapcsolatba került a baloldali diák és ifjú munkás mozgalmakkal. 1921 végén a letartóztatás elől menekülve emigrált. Részt vett a baloldali emigráns mozgalmakban, bekapcsolódott a francia és magyar avantgárd csoportok munkájába. 1923-ban kezdett rendszeresen publikálni. Néhány év alatt nemzedékének egyik legelismertebb alkotójává vált. Négyszer kapott Baumgarten díjat. 1933-tól a népi írók mozgalmának egyik vezető személyisége. 1937-től a Nyugattárs szerkesztője, annak megszűnte után a Magyar Csillag szerkesztője. A német megszállás után vidéken és a fővárosban bujkált. 1945 tavaszától részt vett a Nemzeti Parasztpárt munkájában. Nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő 1948-ban lemondott. Még ebben az évben Kossuth díjjal jutalmazták, később még kétszer részesült az elismerésben. 1956. októberének legnagyobb hatású irodalmi eseménye az Egy mondat a zsarnokságról című versének megjelenése. A 60-as években sokat járt külföldön. Munkásságát idehaza és máshol számos kitüntetéssel ismerték el. 1983. április 15-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Gaston Courtois, a miséző papért. Uram Jézus, aki papjaid által szüntelen föláldozod magad a világ oltárain, segíts nekik, hogy életük a te áldozatoddal egyesült, őszinte és tiszta áldozattá váljon. Add, hogy a legszentebb áldozat egész napjuk központja legyen. Abból tanuljanak igazi papi, áldozati lelkületet. Add, hogy mindennapi szentmiséjükben a hit és a szeretet szüntelenül buzgó forrását találják, amely növeli szeretetüket embertársaik javára. Adj a világ minden papjának a tiéddel azonos érzelmeket szentmise áldozatuk órájában, hogy így általuk folytathasd örök fölajánlásodat atyád dicsőségére, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben mindörökké. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről